Miközben a gázai övezeten belül most már 35 ezer fölött van a halálos áldozatok száma, akiknek a túlnyomó nagy része civil lakos nők, gyerekek. Aközben igazából a 240 túszból az a körülbelül 100 valamennyi, aki eddig kiszabadult, azok nem az izraeli katonai műveletek következtében, tehát nem a katonák szabadították ki őket. Van Izrael állam nemzetközi jogilag elismert területe, és vannak a megszállt területek, ami nemzetközi jog értelmében, tehát szeretném hangsúlyozni, nemzetközi jog értelmében nem izraeli
Mert
terület,
most
izraeli irányítás alatt levő
ugye
terület.
most Cisjordániára utal, illetve azon belül Kelet-Jeruzsálemre.
És Kelet-Jeruzsálemre, így van. Kelet-Jeruzsálem, Izrael állam szempontjából, erre törvény is van, Izrael állam egy és oszthatatlan örökös fővárosa. A nemzetközi jog értelmében Kelet-Jeruzsálem viszont megszállt terület. Tehát ez egy területért folyó küzdelem. Na most, egy állam, hát ha a folyótól a tengerig egy állam, akkor a saját magunk által felállított nemzetközi szabályokkal megyünk szembe, ami ugye a második világháborút követően kialakult rendszerben azt mondja, hogy erőszakkal nem lehet területet szerezni. Akkor meg mit mondunk Putyinnak Ukrajnával, meg a Krímről? De hát két állam, az állam első ismérve a terület. Már nincsen palesztin terület, Cisjordánia már olyan szinten szét van szabdalva, kerítve, darabolva, foglalva, hogy nincsen. Kelet-Jeruzsálem, ugye Jeruzsálem egy és oszthatatlan, a gázai övezet szétlőve az egész, nincs, aki újraépítse.
Üdvözlöm mindenkit, ez itt a Klasszis Klubnak az aktuális adása, most nagyon pontosan kezdünk. A mai beszélgetés hát nem egy túl vidám téma, de egy jó hírrel azért kezdem, ez a Klasszis Klubnak az 50. adása. Ugye a Klasszis Klub az a Klasszis Lapcsoport műsora, amiben a Klasszis Lapcsoportba beletartozik a Privátbankár, az Enfor, a Pilc és Profit és a Turizmus Online, ezt csak így előjáróban elmondtam, hogy jubileum adásnál tartunk, és köszöntöm is a mai vendégünket, N. Rózsa Erzsébet, közel-kelet szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, a Világgazdasági Kutató Intézet munkatársát.
Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást. Külön öröm, hogy a jubiláló műsorban
Igen,
vehetek részt.
ezt így meglepetésnek tartogattam, illetve akinek azt meg elmondom, hogy ugye vendégünknek a szakterülete az iszlám világa, a politikai iszlám mozgalmak, ami ugye elég fontos a műsor témája tekintetében, mert ugye most a gázai háborúról, Izrael és a Hamas, illetve Izrael és a palesztin konfliktusáról lesz szó, de szerintem kezdjük is, vágjunk is bele a közepébe, ugye azt előjáróban elmondom, hogy igyekszem majd ugye ez egy elég sokrétű konfliktus, és mindegyik oldalnak elég súlyos sérelmei vannak, hogy enyhén fogalmazzak, és igyekszem ezt majd úgy vezetni a beszélgetés, hogy mind a két oldalnak a szempontjai azért megvilágítódjanak, úgymond, de hogy kezdjük egy aktuális fejleménnyel. Ugye most indult a Rafahi támadás ezen a hétfőn, ha jól tudom, ugye az izraeli hadsereg elfoglalta a Rafahi ellenőrző pontot ugye az egyiptomi gázai határnál, és ugye érdekes, hogy ez körülbelül fél nappal azután történt, hogy a Hamas bejelentette, hogy elfogadja az egyiptomiaknak a tűzszüneti tervét. Hogy ez érdekes, ez az ellentmondás, hogy az egyik oldalon úgy tűnt, mintha már megállapodás van, és arra rá az izraeli hadsereg mégis megindította a szárazföldi offenzívát.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, rengeteg a találgatás, és rengeteg a részlet, amit nem tudunk. Egyrészt nem tudjuk pontosan, hogy mi is van ebben a tűzszüneti javaslatban, hiszen ez most már nem az első javaslat, itt nyilván különböző pontok szerepelnek, amelyek között az egyik legfontos, Izrael szempontjából a legfontosabb, hogy úgy érjen véget ez a háború vagy hadművelet, hogy soha többet innen ne érhesse fenyegetés Izrael állam területét. Na most ezt nem látják igazán megoldhatónak a jelenlegi helyzetben. A másik nagyon-nagyon fontos, és sőt az izraeli társadalom egy részének ennél még fontosabb kérdés se az, hogy mi lesz a túszokkal. És itt ugye azért sokan emlékeztetnek arra, hogy ez a bizonyos tavaly október 7-i merénylet kapcsán egyrészt közel 1200 halálos áldozat esett izraeli oldalon, a kerítés vagy a fal izraeli oldalán, másrészt viszont 240 túszt ejtettek, valószínűleg nem is csak a Hamásznak a fegyveresei, hiszen a túszok maguk, a Hamász ezt többször mondta a túsz mentő tárgyalások kapcsán, hogy nem az összes túsz van náluk, hanem többen az Iszlám Dzsihád nevű szervezetnél. Ebből én arra következtetek innen Budapestről, és persze lehet, hogy tévedek, hogy valószínűleg ebben az átcsapó akcióban is részt vehettek mások is, vagy legalábbis olyanok, akik ide is, oda is igazolják magukat, tehát ezt innen nem tudjuk megmondani. Ami viszont tény, hogy most már több mint 7 hónapja zajlik a katonai művelet, és egyre többen emelik ki azt a amúgy egyébként valós tényt, hogy miközben a gázai övezeten belül most már 35 ezer fölött van a halálos áldozatok száma, akiknek a túlnyomóan nagy része civil lakos nők, gyerekek, aközben igazából a 240 túszból az a körülbelül 100 valamennyi, aki eddig kiszabadult, azok nem az izraeli katonai műveletek következtében, tehát nem a katonák szabadították ki őket. Talán, ha jól emlékszem, 2 olyan túszra emlékszem én, akit a katonák szabadítottak ki. A többiek azok az eddig egy és egyetlen tűzszüneti fogolycserés megállapodás következtében szabadultak ki. Na most ennek az is a következménye, hogy körülbelül olyan 100-130 túsz van még, akikről vagy nem tudunk, hogy mi van velük, vagy pontosan tudjuk, hogy a Hamász fogságában vannak, de az, hogy ők élnek-e, halnak-e, arról szerintem azt hiszem, hogy talán senkinek nincsen igazából információja, hiszen azok a támadások, amik a gázai övezetet érik, meg azok a népesség mozgások, amikor például most ugye az izraeli hadsereg dobott le egy csomó cédulát, hogy menjetek el innen, menjetek odébb, mert hadművelet jön, hát ki tudja, hogy ott a túszokat mozgatják-e, vagy sem, vagy hova mozgatják, ki tudja, hogyha egy épületet bombatalálat ér, a túszok áldozatul esnek-e, vagy sem, vagy emlékszem, hogy volt olyan akcióról is szó, amikor idős, beteg izraeli túszoknak például az életmentő gyógyszereiket igyekeztek bejuttatni a gázai övezetbe, mert hogy ugye mindent leállítottak Izrael felől, és ebben a gyógyszerszállítmányok is benne voltak. Tehát a helyzet valóban nagyon nehéz, és talán annyit hadd tegyek még hozzá, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, hogy képzeljük el ezt a gázai övezetet, ami egy nagyon picike terület, 41 kilométer hosszú, és 6-12 kilométer széles, ha ezt megszorozzuk, akkor ebből kijön az, hogy kétharmadnyi Budapestről igen. van szó, amiben vannak mezőgazdasági területek, van sivatag, és több település van. Tehát egy iszonyú pici területről van szó, ide van bezsúfolva, a történelmi okoknál fogva több mint 2 millió ember, akiket még ráadásul a terület egy részéből mozgatnak is a terület másik részébe, ahogy a hadműveletek megkívánják.
Tehát az aktualitásokra a végén meg visszatérek, de hogy ugye, ahogy az műsor elején mondtam, azért próbáljuk kicsit a hátteret megvilágítani, illetve a múltbeli történésekbe, úgymond kontextusba helyezni az egész, az ami mondjuk az elmúlt 6-7 hónapban történt, de én most visszamennék október 7-ére, még akkor is, ha nyilván az egész konfliktus nem ott indul, de hogy most a mostani konfliktus ugye ott indul, ugye azt ahogy említett, ugye ott majdnem mint egy 1200 áldozatot követett ugye a Hamásznak a terrortámadása, és ugye nyilván az egyértelmű, hogy ez semmivel sem indokolható, és nyilván minden jó értésű ember ezt elítéli. Ugyanakkor azt is kell látni, vagy ezzel együtt ugye azt is kell látni, hogy ez sem, ahogy annak idején az ENSZ főtitkár fogalmazott, ez sem a semmiből jött, hanem volt annak egy előzménye. Tehát igazából én arra lennék kíváncsi, hogy tehát mi az a közeg, amiből ez a támadás megszületett, tehát mi ennek úgymond az előzménye, másrészt meg, hogy igazából mi volt a Hamásznak ezzel a célja, mert hogy valószínűleg azért valószínűsíteni lehetett, hogy ez egy nagyon brutális izraeli választ fog maga után vonni.
Igen, hát ebben mindenki biztos lehetett, hogy Izrael nem fogja ezt válasz nélkül hagyni, hiszen minden államnak joga és kötelessége a saját lakosságának és a saját területének a védelme. Tehát ebben azt hiszem, hogy nincsen senkivel sem ellentét. Hogy hol kezdődött? Hát amikor órát vagy előadást tartok, akkor meg szoktam kérdezni, na most hol kezdjük? Kezdjük-e ott, hogy Izrael népe bevándorolt az ígéret földjére, és ugye, hogyha az Ótestamentum elejét olvassuk, akkor megharcolt ezekkel, megharcolt azokkal, megharcolt a filiszteusokkal, és ugye arabul palesztinokat filasztininak és palesztinát filasztinnak hívják, ami nyilván nem azt jelenti, hogy a mai lakosság azok annak az őslakosságnak lennek a leszármazottai, de biztos van olyan is, hiszen ezt azután az arab hódítás hódította meg, igazából az arabság az a 7. században kerül ide. Aztán beszélhetnénk a keresztes hadjáratokról, amiknek vége lett, különben hát nem tudom, hogy lehet, hogy mi is ott érdeklődnénk a helyzetben. Azután az oszmán birodalomnak volt ez egy viszonylag belső területe, de tulajdonképpen az igazi nagy osztozkodás a terület fölött, én azt hiszem, az első világháborúhoz köthető, amikor 3 év alatt ezt a területet háromféle módon ígérték el, vagy próbálták megoldani. Egyrészt 1915-ben a McMahon nyilatkozatban azt ígérték a britek az araboknak, hogy ha az oszmán törökökkel szemben szállnak háborúba, akkor egy arab királyság lesz egy olyan területen, ami ezt is magába foglalja, amiről most beszélünk. Azután 1916-ban a Sykes-Picot egyezmény, amely brit-francia irányítást irányzott elő, és 1917-ben a Balfour nyilatkozat, ahol a britek egy nemzeti otthont ígértek a zsidóságnak itt az ősapák földjén.
De
most hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy ugyanazt a területet háromféleképpen elosztani, abból baj lesz, amint hogy az is nyilvánvaló, hogy a három megoldásból melyik lép hatályba, hát a nagyhatalmi. Igaz?
De
Az első világháború
említett,
után.
Hogy ez nagyon sokáig vissza lehet vezetni ugye sok évezredre, de ugye azt alapvetően tényként lehet rögzíteni, hogy a 19. század végén, 20. század elején itt ugye alapvetően arab többségű népesség volt,
Így van.
akik nem tudom, akkor még palesztinnak hívták-e magukat,
Nem.
vagy nem, de nem.
Nem.
És ugye a 20. század elején kezdődött ugye úgymond a zsidó betelepítés erre a területre.
Hát nem is betelepítés, hanem inkább azt
Vagy
mondanám, hogy az
hazatérés az
európai.
ő
De
interpretáció.
ez az európai zsidóságnak, az askenázi zsidóságnak volt a programja, ugye a könyvesboltban is lehet kapni Herzl Tivadarnak a Zsidó Állam című könyvét, ami az európai nacionalizmusokban, hát az itt élő európai zsidóságnak is a nacionalizmusa kialakult, ez a cionizmus, és ez hirdette meg azt, hogy. És akkor már megindultak nagyon szorványos kivándorlások az ígéret földjére, amíg ugye a kis számok és a nagy számok törvénye, amíg jöttek néhányan és megvették a földet, addig nem volt probléma, amikor indultak Európában a zsidó üldözések, zsidó törvények, akkor is még viszonylag elfogadó volt kezdetben a helyi arab lakosság, hát hiszen ha veletek ezt művelik Európában, hát akkor viszont nagyon hamar óriásira nőttek a létszámok, ezt ugye azért ne felejtsük el, hogy ez azért az európai hatalmaknak a bűne és a politikája. És tulajdonképpen az első világháború utáni rendezésben ezen a területen részben oszmán török közigazgatási, volt közigazgatási határok mentén húzódik meg, alakul ki az a mandátum terület, több mellett, Libanon, Szíria, Transzjordánia, Irak mellett, amit Palesztinának nevezünk, és majd ezután ez brit irányítás alatt van, és egyszerűen elszabadul a pokol, hiszen az európai zsidóság menekül ide és áramlik befele. A helyiek nem akarnak se földet eladni már, se nem akarják engedni, hogy elvegyék a földjeiket, a britek meg a katonák nem tudják fenntartani a rendet. Úgyhogy végül is 1947-ben születik egy ENSZ megosztási terv, kb. Fele-fele, arányban, de hát ugye itt megint az, hogy mennyi az annyi, tehát sivatagból van nekem a fele, vagy művelhető területből, vagy lakott területből, tehát itt azért sok minden egy, a fele-fele jól hangzik, már annak, akinek semmije se volt, de akié meg az egész volt, annak a fele nagyon rosszul hangzik. Tehát nagyon-nagyon sok réteg települ le erre a problémára, végül a britek kivonulnak, azt mondják, hogy nem tudjuk tartani, és akkor kb. Egy-két nappal később, éppen jövő héten lesz az évfordulója, 1948. május 14-én kikiáltják Izrael államot, azon a fél területen, és az amerikai elnök besétál az ENSZ közgyűlésébe, és elismeri Izrael államot. És a Szovjetunió is elismeri Izrael államot, mert hiszen a cionizmusnak van egy nagyon erős baloldali iránya, vagy eleme, ami miatt azt gondolták, hogy jaj, de jó lesz egy szövetségesünk a térségben, hát nem lett, de Magyarország például ugyanebben a hullámban több másik szocialista országgal együtt elismerte Izrael államot. Úgyhogy akkoriban azt mondták, hadd idézzem az egyik izraeli miniszterelnök asszonyt, ugye hölgyként egyedül volt eddig Golda Meirt, aki azt mondta, hogy kezdetben valának a palesztinai zsidók és a palesztinai arabok, és akkor ezekből lettek az izraeliek, ugye Izrael állam állampolgárai, zsidó állampolgárai, és lettek ugye a palesztinok, akik ugye ezek az arab lakosság lenne. Na most az nagyon fontos még megegyezni, hogy Izrael államnak ma körülbelül 10 millió lakosa van, 9 millió valamennyi. Ebből a 10 millióból körülbelül 20-21-22%, aki arab, na ők állampolgárok, de a történelmileg vett Palesztina, tehát a mandátum terület Palesztina, a folyótól, a Jordán folyótól a tengerig, ahol mindkét oldalon elhangzik nagyon sokszor ez a politikai retorikában, a folyó és a tenger között él még 6 millió palesztin, akinek viszont nincsen állampolgársága.
Igen, és ugye a történet az már nagyon leegyszerűsítve hangzik, de főleg ugye úgymond palesztin pártok szokták azt a térképet mindig így bejátszani, hogy megnézik, hogy 47-ben mekkora volt Izrael és Palesztina, az úgynevezett Palesztina, és mekkora most, és hát ha ránézünk ezekre a térképekre, azért az látszik, hogy Izrael az egyre-egyre nőtt, Palesztina vagy a jövendőbeli Palesztina pedig egyre-egyre kisebb lett.
Hát három nagy arab-izraeli háború volt, amiből szerintem az első kettő azok, amelyek Izrael állam története és léte szempontjából meghatározóak. Az első, az rögtön a kikiáltás után, 1948-49-ben, amikor a környező arab országok egyszerűen nem akartak hinni a szemüknek, hogy ez lehetséges, és lerohanták a fiatal Izrael államot. Ebben a háborúban az volt a kérdés, hogy megmarad-e Izrael állam, és hát megmarad, persze, hogy megmarad. A következő háború a 67-es háború, amikor viszont Izrael a szomszédos arab országoktól foglalt el területeket, ugye Szíriától a Golán-fennsíkot, Transzjordániától a Ciszjordániát, vagy a nyugati partot, és Kelet-Jeruzsálemet, Egyiptomtól a Sínai-félszigetet és a Gázai övezetet. És ebben a háborúban viszont, ebben a 67-esben az volt a kérdés, hogy milyen határok között fog Izrael megmaradni. Na most ez egy azért rettenetesen fontos kérdés, mind a két háborúban több százezres menekült hullám indult el. Az első háborúban 7-800 ezer palesztin menekülő a megalakult Izrael állam területéről menekült. Az akkor még ugye arab kézen levő területek, egyéb területekre, és utána a 67-es háborúban még ezekről tovább. Úgyhogy bizony ma, akik gázai övezetbe beszorulva vannak, azoknak körülbelül 80%-a olyan család, aki vagy egyszer, vagy kétszer már menekülni volt kényszerű, vagy legalábbis a család ősei. Tehát azért itt borzasztó nehéz helyzetekről van szó, de mindez azt is jelenti egyébként, hogy van Izrael állam nemzetközi jogilag elismert területe, és vannak a megszállt területek, ami nemzetközi jog értelmében, tehát szeretném hangsúlyozni, nemzetközi jog értelmében nem izraeli terület, izraeli irányítás alatt levő terület.
Ugye most Cisziordániára utal, illetve azon belül Kelet-Jeruzsálemre.
És Kelet-Jeruzsálemre, így van, igen. Igen. A gáz, igen, hát ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés, mert hogyha megnézzük ennek a három területnek, ugye Kelet-Jeruzsálem, Izrael állam szempontjából, erre törvény is van, Izrael állam egy és oszthatatlan örökös fővárosa. A nemzetközi jog értelmében Kelet-Jeruzsálem viszont megszállt terület. Amit nagyon sokáig az is jelzett, hogy egyetlen egy külföldi követség sem volt Jeruzsálemben, hanem minden követség Tel Avivban, illetve például az amerikai követség Tel Aviv és Jeruzsálem között, az út mentén egy hatalmas táborban, egészen addig, míg Donald Trump be nem vitte, sok évtizednyi amerikai húzavona után bevitte a követséget Jeruzsálembe. A másik terület ugye a nyugati part, a Jordán folyó nyugati partja, vagy Cisziordánia, amit 2020-ban immár miniszterelnöki programként Benjamin Netanyahu meghirdette, hogy akkor most már annektáljuk is. Na most ez azt jelenti, hogy akkor megszállva van, tehát annektáljuk is. Ugye itt 144 zsidó telep van ezen a területen, tehát kb. Úgy néz ki, mint az ementáli sajt, és ne felejtsük el, hogy, nem, hogy a zsidó telepek védelmét azt Izrael államnak kell biztosítania a megszállt területen, emellett azt az Izrael állam területével összekötő utak védelmét is, úgyhogy egészen borzasztóan néz ki a helyzet, végig falazva, kerítéshezve az egész terület, pro és kontra, és hát például, hogyha valaki el akar menni autóval Jeruzsálemből Ramallába, például a Magyar Nagykövetség irodái azok Ramallába vannak, akkor egy remek autópályán kell véghajtani, de azt csak zsidók használhatják. A palesztinok nem hajthatnak rá.
Ilyen szempontból mennyire megalapozottak emberi jogi szervezeteknek azoknak a vágyai, úgymond, ugye az Amnesty International is szokott ilyet kiadni, miszerint Izraelben gyakorlatilag apartheid rendszer létezik.
Ez borzasztó régóta egy nagyon nagy kérdés Izraelen belül is. Ugye az izraeli társadalomnak egy nagyon markáns jellemzője, hogy óriási viták tudnak lenni. Tehát néha szoktak azt mondani, hogy ha vannak hárman egy szobában, akkor legalább ötféle vélemény van jelen. Hatalmas viták tudnak lenni politikai kérdésekben, és ezt már régóta feszegetik. Erre az szokott a válasz lenni, hogy igen, de a 10 millió lakosban ott van az a 2 millió vagy 2,1 millió izraeli állampolgár arab, akik évtizedeken át tartózkodtak az izraeli belpolitikában való részvételtől, pont azért, hogy nem ismerjük el az izraeli megszállást. Az utóbbi, hát egy olyan jó 5 évben, lehet, hogy talán 10 is, elkezdtek részt venni markánsabban az izraeli belpolitikába, például bekerültek a parlamentbe, és persze egymással is hadakoztak, tehát nem egységes pártként, stb. Még volt olyan időszak, amikor még a kormányban is volt arab képviselő, tehát erre azt mondják, hogy mi az, hogy apartheid. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, de izraeli kollégáktól hallottam először erről a vitáról, és közben pedig azt azért mondjuk el, mert nagyon fontos, Izrael állam identitásához hozzátartozik, hogy Izrael állam úgy gondol magára, mint a térség egyetlen demokráciája. Erre meg azt szokták mondani, hogy ez így igaz, amíg izraeli állampolgárokról van szó. De hát ezt a vitát nem itt fogjuk eldönteni, én azt gondolom, hogy nagyon sok pró, nagyon sok kontra érv van. Én azért tartózkodnék a nagyon radikális megfogalmazásoktól.
Hát nem, visszatérve Gázára, ugye említette is, hogy 67, ugye Cisziordánia, Kelet-Jeruzsálem és Gáz, ugye nemzetközi jogi értelemben megszállt, Izrael által megszállt terület volt. Ugye 2005-ben ugye Izrael kivonult Gázából, és utána egy vagy két évre le ugye Hamász átvette az irányítást a gázai övezet felett, amire válaszol, ugye Izrael gyakorlatilag blokádot hirdetett a övezet felett. Nem tudom, szokták ezt mondani, hogy gyakorlatilag Gáza az elmúlt 10-15 évben gyakorlatilag a világ legnagyobb börtöne volt, ezt mennyire tartja túlzónak ezt az állítást?
Bizonyos szempontból túlzónak tartom, ugyanakkor nyilván értem, hogy valaki ezt miért mondja.
Hát a gyakorlatban 2000, mit jelent?
Tehát 1967-ben megszállták a gázai övezetet ugyanúgy, sőt a sínait is, csak a sínai aztán az Egyiptommal kötött békeszerződés 1979-ben visszakerült Egyiptomhoz. A gázai övezet az itt maradt. Na most a gázai övezetben A 2005-ös helyhatósági választásokon, nem csak a Gázaövezetben egyébként, hanem Cisziordániában is, akkor tartottak palesztin helyhatósági választásokat, és az történt, hogy sok helyen győzött a Hamas, és az történt, hogy ahol Hamaszos polgármesterség meg irányítás volt, ott azt írta a Washington Post, amit ugye azért palesztin barátsággal nehéz lenne megvádolni, hogy összeszedték a szemetet. Tehát, hogy működtek, ha csak alapszinten is, a közigazgatás működött. És ezért aztán azt mondják, hogy ez volt a fő oka annak, 2006. januárjában parlamenti választásokat tartottak a palesztin területeken, először és utoljára, azóta sem sikerült ezt összehozni, vagy izraeli, vagy palesztinokoknál fogva, tehát nem akar, tehát igazságosnak kell lenni, palesztinokok, hol azok akadályozták meg. Tehát, és ezen a 2006-os választáson a Hamas úgy indult, hogy a választási programból a pártformáció, ami indult, kivették az Izrael megsemmisítésére vonatkozó passzust. És nyertek.
Csak az, hogy Izrael megsemmisítését, azt úgy kell érteni, hogy nem, tehát Izrael államnak a létét nem
Igen.
ismerik el, vagy eleve
Igen.
az egész zsidóság létét nem ismerik el.
Nem, ez egy óriási különbség.
Igen.
Azért ezt ne felejtsük el, hogy a közel-keleten komoly hagyománya van. Ugye az arab világban már kevésbé látszik ez, mert hogy az arab-izraeli háborúk miatt, de ugye az elején beszéltünk az európai zsidóságról, hát ezek az askenázi zsidók, de a szefárdi zsidók, akik egész Észak-Afrikát lakták, hát évezredes, hagyományos közösségeik voltak ezekben az észak-afrikai arab országokban, illetve még annó az ibériai félszigeten egészen addig, amíg a Reconquista el nem üldözte a muszlimokat, majd azután a zsidókat, legyünk őszinték, megint Európa, ugye? Tehát itt ezek a szefárdi közösségek, ezek az arab háborúk során vándoroltak el, vagy vándoroltak Izraelbe, tehát mára nem nagyon van az arab országokban zsidó jelenlét, de például érdekes módon Iránban máig a zsidó közösség jelen van, egyre kisebb létszámban, de az alkotmány értelmében alanyi jogon küldenek képviselőt a parlamentbe. A zsinagógák működnek, a helyek működnek, a közösség általában békében van hagyva. Tehát így azután ez egy nehéz kérdés, tehát az viszont nagyon gyakran hallható, akár a legegyszerűbb arab embertől, anélkül, hogy bármiféle radikalizmusa lenne, vagy bármi, csak egyszerű, tudom, hogy ez nagyon szörnyen hangzik, elnézést kérek, de az a mondás, hogy hát már majd beszorítjuk Izraelt a tengerbe. Ez ma már kevésbé, de még a 80-as években simán hangzott. Tehát az, amikor Izrael állam elpusztítása, az bizony a Hamas alapító kártájába szerepelt, és amikor ezt a kártát azt hiszem 2019-ben újra írták, hát egészen döbbenetes, ha most valaki megnézi, mert abban az elpusztítás nem szerepel, hogy az angol fordítást, ha nézzük, a coexistence viszont annál többet. Úgyhogy a 2006-os választásokat összes palesztin területen a Hamas megnyerte, és hát többen ennek a két elemnek tulajdonítják. Az egyik az, hogy nem volt benne az, hogy Izraelt el kell pusztítani, ami szerintem döntő, és a másik pedig az, hogy az önkormányzatiság működött a hamászos területeken. És ettől szimpatikus volt a Hamász, de azután körülbelül egy évvel később a palesztin nemzeti hatóság, ugye amely a korábbi minden palesztin mozgalom, Yasser Arafat és a többiek mozgalmát képviselte, akiket úgy mondhatnánk, hogy szekulárisak voltak, ők a területről, a nemzeti terület felszabadításáról beszéltek. Ez egy hatalmas tömb volt, rengeteg fegyveres szervezettel, többnyire kiszorítva a térségből, távolabbra. Ezekkel szemben, amikor indul egyébként a térség egyéb folyamataival kb. Összhangban egy iszlám alapon szerveződő valamiféle szervezet, az olyan jó ötletnek tűnt, hogy akkor megbontom ezt a hatalmas szekuláris fegyveres egységet, csak aztán túl jól sikerült. De hozzátenném, hogy a gázai övezetben is A blokád az olyan szempontból igaz volt, és igaz, hogy fallal meg kerítéssel körülvéve elzárva, de hát azért emlékezzen csak vissza, hogy amikor a terrorcselekményre október 7-én sor került, az első hír az volt, hogy Izrael elzárta a vizet, gázt, villanyt, telefont, bármit a gázai övezetbe. Bocsi, akkor addig az ment? Hát bizony ment. Tehát Izrael egyébként, ahogy a nemzetközi jog általában tartja, a megszálló hatalomnak egy bizonyos fajta életteret muszáj, hogy biztosítson, és ez így is volt, ami azt is jelenti, hogy a Hamász és Izrael között a Hamásznak abban a funkciójában, hogy önkormányzati szolgálatot lát el, volt valami minimális együttműködés. Nyilván nem a radikális terrorista funkcióval vagy szárnyal, még csak nem is a politikai szárnyával a Hamásznak, de hát ugye ment a víz, a gáz, a villany, az internet.
Ugye a börtön hasonlatot az abban az értelemben szokták használni, hogy gyakorlatilag a ki és a bemozgás az nagyon korlátozott volt, és az igaz, hogy ugye Egyiptom felé is van egy határátkelő, de még ott is azért nagyon kontrollálták, hogy ki mehet be, ki léphet ki, tehát gyakorlatilag Gázában született, annak gyakorlatilag nagyon kicsi esélye volt, ha jól tudom, hogy valaha is elhagyja mondjuk ezt az övezetet.
Hát 2-3 évvel ezelőtt én őszintén szóval nagyon optimista voltam, mert hogy akkor kezdtek jönni olyan írások Izraelből, meg tán arab források is, hogy hát Izraelben is szükség van a munkaerőre, a munkáskézre, és nem csak az agráriumban, nem csak a földművelésben, hanem például kórházakban, orvosok, ápolónök, stb., és hogy szükség van erre a munkaerőre, és hogy hát a palesztinok, egyrészt ugye a palesztinoknak másuk nincsen, csak a két kezük, meg a fejük, amivel gondolkodni tudnak. Nem véletlen, hogy az arab világ mindenütt tele van palesztin tanárral, mérnökkel, orvossal, egyébként Magyarországon is többen vannak, ugye, akik korábban itt tanultak. Tehát ez az, amit el tudnak adni. Nagyon durván hangzik, én tudom, de mégis. Na most úgy tűnt, hogy Izraelnek szüksége van munkaerőre, és a legközvetlenebb környezetből, ugye a palesztinok közül, ez mondom 2-3 évvel ezelőtt, tehát egy ilyen viszonylagos békés szakasz volt, és akkor gondoltam is, hogy na akkor hát, ha ez feloldja, segít feloldani. Igen ám, de amikor most kitört a terrorcselekmény utáni háború, akkor kezdtek jönni az adatok. A gázai több mint 2 millió lakosból, jó, hogy van egy csomó nő meg gyerek, de mit gondol, hánynak volt munkavállalási engedélye Izraelbe? 18 000-nek. És ugye, akinek munkavállalási engedélye volt, az is úgy volt, hogy békeidőbe, tehát amikor nyugalomban. De ha a Hamásznak, a radikális szárnyának a vezetői úgy döntenek, hogy most valamilyen oknál fogva rakétákat lövünk ki Izraelre, akkor abban a pillanatban az a 18 000 sem mehet át Izraelbe, hiába szükség lenne rájuk az izraeli gazdaságban.
Ugye, ha jól értem, igazából tudom, erről még hosszan lehetne beszélni, csak lassan közelítenek a jelen fele. Ugye a Hamásznak azért van egy, úgymond nyilván van egy terrorszárnya, ami olyan cselekményeket követel, mint október 7-én, de másrészt meg van egy ilyen közösséget működtető szárnya is, tehát gyakorlatilag eléggé beágyazott, úgymond a gázai társadalomba, és amennyire tudom, én annak idején sikerült felvennem kapcsolatot itteni palesztin családon keresztül ottaniakkal. Hát ők nem úgy beszéltek a Hamászról, mint egy szörnyűséges tervezetről, vagy szervezetről, hanem egy, úgymond egy olyan szervezetről, ami az ő érdekeiket képviseli. Tehát ugye ez egy kicsit ilyen bonyolult történet, de visszatérve az előző kérdésre, hogy igazából mi volt ennek a, tehát hogy ennek a valóban elég brutális terrortámadásnak, igazából mi volt a célja ezzel a Hamásznak?
Hát ezt többen találgatják, és én azt gondolom, hogy több komponense, több részlete volt ennek a támadásnak. Az, hogy ilyen típusú eddig még nem volt, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hiszen arra sok példa volt az elmúlt évtizedekben, hogy akár a Hamász, akár Libanon területről a Hezbollah elfogott 2-3-4-5 izraeli katonát, és akkor túszcsere, stb. Tehát erre volt példa. De az, hogy 240-et, hát ez példátlan, hiszen nem is tudom, hogy ez erre hogy került sor. A célja az többes lehetett. Egyrészt, amiről ma sem beszél a média érdekes módon, hogy Cisziordániában nagyon eldurvult a helyzet. Tehát amikor már az Egyesült Államok meg az Európai Unió is szankcionál bizonyos zsidó telepeket Cisziordániában, illetve azok lakosait, hogy nem kapnak beutazási engedélyt, vagy csak nehezítve, mert hogy egyszerűen olyan atrocitásokra került sor, hogy felelősségre vonás nélkül volt olyan nap, amikor sok-sok, amikor több tucat palesztint, vagy tucatnyi palesztint lőttek le zsidó telepesek, fegyvertelen palesztin Cisziordániában, akkor nem véletlen, hogy az izraeli hadsereg is ott volt készenlétben, illetve északon a libanoni határon, hiszen azt várták, hogy. Tehát az egyik az, hogyha a Hamas úgy állítja be magát, mint hogy én vagyok a palesztinok védelmezője, akkor egy bizonyos eset után neki reagálnia kell ahhoz, hogy ő hitelesen, mint a védelmező, mutathassa magát. Erre volt korábban is példa, amikor is 12-ben volt, azt hiszem, vagy 21-ben vagy 22-ben volt már egy ilyen, csak akkor pár nap alatt megtörtént, amikor Jeruzsálemben indultak a telepesek, palesztin családokat dobtak ki az utcára, a házaikból, stb. És akkor, talán a harmadik, negyedik napon a Hamász kilőtt egy pár rakétát, és akkor volt egy ilyen rövid gázai háború. Tehát ez nyilván benne volt, hogy ha ez történik Cisziordániában, amiről érdekes módon a média nem kérdezett, és nem szólt semmit, akkor a Hamas, tehát ez biztos benne volt ez is, hogy hát valakinek én vagyok, aki képviselem őket, akkor meg kell szólalni. A másik, amit szoktak mondani, hogy tavaly nyáron azért elég sok szó esett arról, egyébként a magyar médiában is írott, és elektronikus, és mindenütt, hogy mindjárt megszületik a szaudi-izraeli úgynevezett Ábrahám megállapodás, tehát egyfajta kiegyezés, aminek ugye a harmadik tagja lenne az Egyesült Államok, és a szaudiak megmondták, hogy mik az ő feltételeik, és a média állandóan azt mondta, hogy de most már megszületik, de most már megszületik. Na most hát olyan feltételei voltak a szaudiaknak, ami szerintem már akkor is nyilvánvalóvá tette, hogy azért, ha születik is megállapodás, az nem egyik napról a másikra fog történni. Érdekes módon, ugye, ezt gyanították, hogy a palesztinok ezt a Hamas radikális szárnya ezt akarta volna megakadályozni. Na most olyan szempontból valószínűleg az ő számításaiknak igaza volt, hogy évek óta nem beszéltünk már a palesztin kérdésről, legyünk őszinték. Volt itt arab tavasz, meg volt itt iszlám állam, meg Ábrahám megállapodások, meg kitör a világbéke a Közel-Keleten, meg nem tudom, minden volt, és senki nem beszélt a palesztinokról, tehát ilyen szempontból valószínűnek tartom, hogy ebben lehet valami igazság, de nem, én nem gondolom, hogy ez önmagában lett volna. Na most ami az érdekes, hogy ugye ilyen Ábrahám megállapodást négy arab ország kötött 2020-ban, 20 szeptember és decemberek között. Ugye először is az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Marokkó és Szudán. Ezek különböző módon működnek, ezek nem békeszerződések, kivéve az emírségekében az van benne, hogy békeszerződés, ami azért furcsa, mert amikor az emírségek függetlenné válik 71-ben vagy 72-ben, addigra gyakorlatilag lezajlottak az arab-izraeli háborúk, illetve 73-ban volt a harmadik, de nem baj, benne van. Egy diplomáciai kapcsolatok felvétele, Izrael állam elismerése, gazdasági kapcsolatok, légi folyosók, légi társaság, jövésmenés, a négy országban különböző módokon, és hát az lett volna jó, hogyha a szaudiakkal sikerül, mert mégiscsak ugye az arab világ és az iszlám világ, ugye Mekka és Medina ott van, szempontjából ez a legfontosabb. Na most, ami az érdekes, hogy az októberi terrorcselekmények, de még inkább az azt követő, hát eléggé rettenetes pusztítással járó háború nem szüntette meg ezeket az Ábrahám megállapodásokat, fennakasztotta, hiszen egyetlen egy kormány nem tudja azt bevállalni, hogy miközben arabok ilyen tömegesen halnak meg, és ilyen körülmények között, akkor ők fenntartják, akkor ők továbbra is Izraellel barátkoznak, de a kapcsolatok nincsenek hivatalosan megszakítva, sőt a szaúdiak bejelentették, hogy az asztalon van, egy nagy változás van, a palesztin államiság kérdése markáns elemévé vált, és a legelső helyre ugrott a szaúdi követelésekben. Ami azért borzasztóan érdekes, mert igazából itt a nagy kérdés az lesz majd, hogy egy állam, két állam vagy mi. És itt rögtön látszik, hogy itt nem vallási különbségekről van szó, nem civilizációs különbségekről, ez egy határozott területi állam, nulla összegű játék, tehát a tortát vagy darabolom, vagy nem darabolom, a folyótól a tengerig, ezt már mondtam, ugyanúgy halljuk izraeli oldalon a konzervatívabb, vallásosabb nézeteket képviselőktől, mint ahogy halljuk arab oldalon a radikálisabbaktól, tehát ez egy területért folyó küzdelem. Na most, egy állam, hát ha a folyótól a tengerig egy állam, akkor a saját magunk által felállított nemzetközi szabályokkal megyünk szembe, ami ugye a második világháborút követően kialakult rendszerben azt mondja, hogy erőszakkal nem lehet területet szerezni. Akkor meg mit mondunk Putyinnak Ukrajnával, meg a Krímről, meg egyáltalán?
Hát ilyen szempontból kicsit egyetért azzal a vélekedéssel, amely mondjuk a nyugatot bizonyos szempontból kettős mércével vádolja meg.
Én azt gondolom, hogy ennél ez bonyolultabb, de természetesen az arab világ szempontjából, és a legyünk őszinték, a nyugatot kivéve szinte az egész világ szempontjából ez a leegyszerűsített álláspont. Én azt gondolom, hogy ennél ez bonyolultabb, de hát vannak az értékeink, és vannak az érdekeink, és erről egy másik műsornak kéne szólnia. Tehát egy állam nem lehetséges, jó, a mi értékeink szerint, de ha mégis, akkor van egy óriási problémája Izraelnek. Ugye azt mondtam, hogy van a 10 millió izraeli állampolgár, abban van 2 millió arab körülbelül. Oké, de van még 6 millió arab. Nincs olyan izraeli kormány, amely 6 millió arabnak állampolgárságot ad. Nincs ilyen, ez lehetetlen. Oké, akkor marad a két állam. Igen ám, de hát két állam, az állam első ismérve a terület. Már nincsen palesztin terület, Cisziordánia már olyan szinten szét van szabdalva, kerítve, darabolva, foglalva, hogy nincsen. Kelet-Jeruzsálem, ugye Jeruzsálem egy és oszthatatlan, a gázai övezet szétlőve az egész, nincs aki újraépítse, és nem is lesz, és amellett mondom, egy kétharmad budapesti terület, és ráadásul Cisziordánia feladhatatlan zsidó szempontból, hiszen a messiás itt fog visszatérni. Tehát megint csak nincs olyan izraeli kormány, amely feladhatja Cisziordániát. Akkor meg mi legyen?
Ja. Ugye, ahogy most kicsit rátérnek arra a részre, amire már utalt, hogy ugye, ami az október 7-e után történt, ugye, ahogy fogalmaztam, ami október 7-én történt, ez nyilván szörnyűség és nem indokolható. Ezzel együtt, ami azután történt, amit azután tett az izraeli hadsereg Gázában, az szintén szörnyűséges, és szerintem nem indokolható. Ugye most idézek a Francesca Albanese-nek, az ENSZ emberi jogi jelentést tevőjének a jelentéséből, mondjuk egy március végi adatokat tartalmaz, ő akkor tényként beszélt arról, hogy több mint 30 ezer palesztin töltek meg, köztük 13 ezer gyereket, mármint az izraeli hadműveletek során. 12 ezer további feltételezett halott van a romok alatt, több ezer családot gyakorlatilag eltüntettek a föld színéről, az épületek 71%-át lerombolták, és azt mondta, hogy okkal feltételezhető, vagy okkal lehet azt gondolni, hogy Izrael népirtást követel Gázában. Ugye azt tudjuk, hogy a Nemzetközi Bíróságon Dél-Afrika már meg is indította ezt a pert, hogy ez népirtás vagy nem, ez ugye egy több éves vizsgálat eredménye lesz majd, ugye ebben még nem foglalt állást a Nemzetközi Bíróság, de azt hiszem elmondhatjuk, hogy Izrael imázsának nagyon rosszat tett ez, enyhén szóval nagyon rosszat tett az, ami történt az elmúlt 6 hónapban, és hát nem csak Izrael imázsának, hanem a nyugati imázsának, elsősorban mondjuk az Egyesült Államok imázsának is.
Igen, ezzel abszolút egyetértek. Tehát én azt gondolom, hogyha kicsit hosszabb távon nézzük, miközben Izrael államot és az izraeli lakosságot egy nagyon komoly sok érte, amit ugye az izraeli retorikában sokan a holokauszthoz hasonlítanak, hogy mennyire mély a társadalomban, mennyire mély sebeket és maradandó sebeket ütött. Aközben Izrael állam nemzetközi megítélése, különösen az elhúzódó háború miatt, és különösen egy olyan szempontot is felvetnek, egyébként érdekes módon izraeli elemzők, hogy és a hadsereg nem tudott győzni. Hát 7 hónapja zajlik a művelet, és még mindig azt mondják, hogy Rafahba be kell menni, mert a Hamas vezetősége ott van. Hol van a Hamas radikálisainak a fővezetője, Yahya Sinwar és a társai? Tehát, hogy ilyen szempontból is az elhúzódó háború és a civil áldozatok száma az nagyon-nagyon elkeserítő, hiszen igazából nincs meg az a katonai siker, amit Benjamin Netanyahu célul kitűzött. És aztán az sem tesz nagyon jót hosszú távon Izrael megítélésének, hogy időről időre jönnek a hírek, hogy a hadsereg vezetése, amely pedig ugye parancsrendszerben működik, amikor a hadsereg vezetői háborognak, és azt mondják, hogy de mondjátok meg nekünk, hogy mi legyen a stratégia, mi a cél. És ugye a nagy kérdőjel ma is az, amire szerintem még senki nem tudja a választ, hogy the day after, hogy és akkor utána mi lesz. És egyébként, ahogy ön is mondta, a másik óriási, én óriási problémának látom, hogy Amerikát is magával húzta ez az eseménysor, amit persze értek, de hát Amerikából jövő hírek is azt mutatják, hogy nem annyira egységes az amerikai társadalom állásfoglalása sem, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel lett volna, és ez azért nagy probléma, mert folyamatosan arról beszélünk, hogy átalakuló világrend van, amikor legalább egy, ha nem is irányító vagy hegemon, de legalább egy igazodási pontunk, ha lenne. És most úgy tűnik, hogy nincs, hiszen a világ túlnyomó nagy része számára, ugye az Egyesült Államok véleménye most borzasztóan megkérdőjeleződött, ráadásul elnökválasztási év van, és ráadásul Donald Trump a másik elnökjelölt, aki ugye lehet őt szeretni, nem szeretni, de az, hogy ellentmondásos személyiség, az azért azt hiszem, hogy nyugodtan elmondható.
Ugye ezt azért most eszembe jutott, hogy így beszéltünk, hogy én folyamatosan kapok azért innen és onnan is visszajelzéseket, és egy Izraelben élő ismerős, ami ugye rendszeresen küld nekem olyan linkeket, vagy információkat, amik hát azt mondják, hogy hát nem is történik neki is olyan súlyos dolgot, és egyébként is, hogy én ezt nem tudom minden megítélni Budapestről, hiszen ahhoz ott kell élni, hogy ezt meg tudjuk ítélni, és ebben egyébként valamennyi igazsága van, hiszen nyilván nagyon nehéz egy konfliktust úgy megítélni, hogy az ember nincs benne. Ugyanakkor, amikről beszéltünk, azok nagy rész szerintem tényszerű dolgok, és amiket idéztem, azok olyan jelentéstevőktől származnak, vagy olyan beszámolókból, akik ott jártak, és ők ezt látták, és ugye nem tehetjük meg, hogy ezt elhallgatjuk.
Bocsánat, hadd vágjak közbe, én egy korábbi Budapesten szolgálatot teljesítő izraeli nagykövet asszonytól tanultam azt, és azt gondolom, hogy nagyon egyszerűen hangzik, de mégis nagyon sok bölcsesség van benne, és pont ide vág, hogy az, hogy összehasonlítunk számokat, hogy ott 1200 halott, itt meg 35 ezer halott, ez emberileg természetesen valamit mond, de ugyanakkor, és ő ezt mondta, és hadd idézzem, hogy minden egyes halott fáj valakinek.
Igen.
Tehát, hogy a számokkal kell foglalkoznunk, nyilván, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy lehet, hogy az az egy áldozat, az valakiknek, az ő családjuknak sokkal fontosabb, és pont ezért érzi ugye az izraeli társadalom egy része, a túszok családjai, hogy nem foglalkozik velük kellő módon az izraeli kormány, ami vagy igaz, vagy nem, de ők így érzik, mert ma is, tegnap előtt is, és folyamatosan tömegtüntetések vannak.
Igen. Ugye szóba hoztam már az imás kérdését, illetve a nemzetközi tiltakozás kérdését. Ugye azt látjuk amerikai egyetemeken, sőt már európai egyetemeken is, hogy eléggé hát elég egyre nagyobb a tiltakozás a gázai történések miatt. Nyilván ebben valamennyire biztos keverednek olyan erők is, amelyek úgymond antiszemiták, de én alapvetően mondjuk nem szeretem összekeverni az antiszemitizmust a Izrael kritikával, mert úgy gondolom, hogy a minden államot, így Izraelt is lehet jogosan kritizálni, főleg akkor, hogyha mondjuk egy olyan politikus vezeti, mint Netanyahu, vagy főleg akkor, hogyha egy olyan kormány vezeti, amelyben ugye szélső jobboldali politikusok is helyet kapnak, és az antiszemitizmus legalábbis az én véleményem szerint egy teljesen más kérdés ezzel szemben. Tehát, hogy azért a világon, még Magyarországon ezt annyira nem is érezzük, mert ugye a magyar kormány ez feltűnően visszafogott Izrael kritizálásában, mint ahogy egyébként a magyar ellenzék is feltűnően visszafogott, mint ahogy egyébként az egyetemeken sem látunk semmilyen jogos tiltakozást, és most még egyszer mondom, nem antiszemitizmusról beszélek, hanem úgymond a izraeli vezetéssel szembeni kritikáról, vagy a gázai áldozatok felemlegetéséről. Ilyet Magyarországon nem nagyon tapasztalunk. Amit akartam kérdezni, hogy igazából mit gondol, hogy ezeknek a nemzetközi tiltakozásoknak, amik azért egyre nagyobbak, és ugye látjuk, hogy Amerika is egyre inkább, hát azt nem mondanám, hogy kezd kihátrálni Izrael mögül, de egyre erősebb jelzéseket küld az izraeli vezetés felé, hogy ennek lesz foganatja, vagy igazából nem lehet befolyásolni az izraeli vezetést.
Hát az, hogy az izraeli vezetésre milyen hatással lesz, ez egy nagy kérdés. Ugye itt nagyon sokat emlegetik Benjamin Netanyahu miniszterelnök személyes politikai jövőjének a kérdését, de tegyük azt is hozzá, hogy vannak olyan izraeli elemzések, amelyek azt mondják, hogy hát az is lehet, hogy lassan megérett az idő, hogy megpróbáljon kormánykoalíciót újítani, ezt majd meglátjuk. Hát ő egy nagyon-nagyon tapasztalt politikus, ugye Izrael állam történetében az eddig leghosszabban regnáló, talán most már 20 év körül tart politikus, aki nyilván még folytatni akarja a pályáját. A világ egyéb részein levő tüntetésekkel kapcsolatban, én legalábbis a nyugati, és itt az amerikai egyetemekre is gondolok, igazából ez azért borzasztóan nehéz kérdés, mert ugye a mi nyugati civilizációnkban a civil társadalmiság, a civil szerveződés, vagy nevezzük keresztény együttérzésnek is, ezek mind ugye egybe mosódnak, egybe kapcsolódnak. Na most, amikor azt látják, hogy ilyen tömeges civil áldozatok esnek, akkor szerintem, és én szeretem azt hinni, hogy inkább ez a szál az, ami erős, és ami kiviszi a diákokat, ugyanakkor nyilvánvalóan nem lehet kizárni azt, hogy kerülnek bele anticionista, sőt ad abszurdum antiszemita elemek is ezekbe a tüntetésekbe. Nyilván megint nem tudhatjuk, hogy melyik egyetemen mi és hogy és merre meddig. Viszont, hogy ennek biztos, hogy lesz hatása, ugye már most arról cikkeznek az Egyesült Államokban, hogy ezek a tüntetések, illetve ezeknek a leverése, vagy korlátozása, vagy betiltása, melyik egyetemen hogy, az Donald Trump esélyeit látszanak erősíteni, persze a novemberig még sok idő van, sok minden történhet. Tehát azt gondolom, hogy igenis lehet ennek hatása. Nyilvánvalóan Izrael sem mondhat a végletekig nemet, egyetlen izraeli kormány sem mondhat a végletekig nemet az Egyesült Államoknak. Ugyanakkor azt látjuk most, hogy bizony azért a saját érdekeiket próbálják érvényesíteni, de hát ugye egy kormánynak ez is a dolga, tehát igazából ez érdekes. Engem inkább az érdekelne, amiről beszélnek sokat, ugye most felvetődött egy olyan probléma, hogy a gázai övezetet esetleg egy ilyen több nemzetiségű arab országok bevonásával levő valamilyenféle béke fenntartó erő irányítaná, vagy tartaná kézbe, hogy biztos, hogy ne érhesse Izraelt innen támadás. Hát ennek őszintén szóval a realitását én nagyon kicsinek látom, de ez amerikai körökből szivárgott ki, hogy ez lenne az egyik amerikai elgondolás. Én kicsi esélyt látok arra, egyrészt, mert az arab országok maguk nem akarnak. Ugye az, hogy egy arab katona uralkodjon egy másik arab nép fölött, főleg a palesztinok fölött, akiknek ugye a nemzeti vágya az ennyire erős, az szerintem necces. A másik necces kérdés, hogy vajon beengednek arab katonákat Izrael a gázai övezetbe? Gyanítom, hogy ez sem egy nagyon könnyen járható út. Úgyhogy azt mondják, hogy egyáltalán az a lényeg, hogy megindult a gondolkodás, és sajnos azt látom, hogyha meg is oldódik a gázai övezet helyzete, a palesztin kérdés nem oldódott meg, hiszen ott van Cisziordánia, Kelet-Jeruzsálem, és még a Golán-fennsíkról nem is szoktunk beszélni, mert ott az úgy Trump azt is megengedte, hogy az is izraeli, elismerte a szuverenitást. Úgyhogy a kérdés maga szerintem nincs megoldva.
Gyorsan meg, most már kicsit a vége fele járunk, de azért ehhez kapcsolódik az egyik olvasói kérdés. Már részben megválaszolta, de azért felteszem, dr. Harold József kérdezte, hogy lehet-e egy közös államok a Gázában, Cisziordániában és Kelet-Jeruzsálemben élő palesztinoknak?
Hát ezért, ugye mondtam, hogy szerintem azért nem, mert a terület el van véve. 144 zsidó telep van, ami nem azt jelenti, hogy csak egy ház, hanem házblokkok, hozzájuk tartozó megművelt földek, utak szétkerítve, települések szétkerítve, köztük a mozgás az különböző módon szabályozva zsidó lakosság, illetve arab lakosság számára. Nincsen terület, tehát Cisziordánia maga sem egybefüggő palesztin terület, hanem egy ilyen legalább 3-4 kisebb-nagyobb szegmensre darabolt, és ott is különböző nagyságú palesztin, illetve zsidó jelenlét, tehát és mondom, ezt vallási szempontból nem lehet visszaadni. A gázai övezet egy része az porig van rombolva, illetve el kéne takarítani a romokat. Nem lehet tudni, hogy ki csinálná meg, ki finanszírozná, az ugye rengeteg pénz, az újjáépítés az mindig iszonyatos összegeket. Ki finanszírozná, ki csinálná, hogyan lehetne Izrael biztonságát úgy garantálni, hogy az valós biztonság lehessen. Úgyhogy rengeteg a kérdés, én szerintem nem lehet palesztinálni.
Igen, erre még lehet, hogy utolsó kérdésbe visszatérek, de még volt egy kérdés, ez Iránnal kapcsolatos, ez Bújtorné Gulyás Zsuzsanna kérdezte, hogy Irán hogyan viszonyul a háborúhoz, mert ugye, ha jól emlékszem, azt mondta ön egy konferencián, hogy Irán nem igazán akar háborúba keveredni, mert békés nép. Egyáltalán mi a Irán hogyan viszonyul mondjuk a gázai kérdéshez?
Irán valóban nem kíván háborúzni, kb. 300 éve nem indított háborút. Tehát Irán akkor háborúzott, amikor Saddam Hussein Irakja lerohanta. Egyébként nem háborúzik, tehát nyíltan nem háborúzik, másfajta eszközöket épített ki a saját védelmére, hiszen azért, hogyha a világ legerősebb hatalma megfenyeget engem egy rendszerváltással, és a keleti szomszédomban rendszert vált, a nyugati szomszédomban rendszert vált, akkor valószínűleg elgondolkozok rajta, hogy mennyire vegyem ezt a fenyegetést komolyan. És ugye ezért van az, amiről sokat hallunk a médiában, hogy az irániak különböző szervezetekkel a térségben, Iraktól, hát tulajdonképpen Irántól, Irakon át, Szíria, Libanon, a földközi tengerig ebben a sávban rengeteg kapcsolatot építettek, és ebbe a kapcsolatba a Hamas is belekerült, ami azért érdekes, mert azt szokták mondani, hogy a síták, és hát a Hamas pedig azért rendesen komolyan szunnita, ugye a muszlim testvérek családjához tartozik. Viszont borzasztóan nehéz ezt is értelmeznünk, mert ez nem azt jelenti, hogy Teheránba fölébred Ali Khamenei ajatolla, és azt mondja, hogy a most fiúk, megtámadjátok, hanem sőt, pont azt láttuk most a gázai háború kapcsán, hogy amikor a Hamas végrehajtott ezt a terrorcselekményt, akkor ugye az egész világ tűkön ült, hogy most akkor ez a hálózat mozdul, és közben az történt, hogy akiktől a legjobban tart Izrael, a Libanon síita Hezbollahja, annak a vezetője is bejelentette, hogy hát bocs, mi most nem, Irakban meg a hálózat több szervezet tagja, úgymond, kifejezetten bemondta, hogy hát most mit csináltatok, most ti itten elvárjátok, hogy ti itt ugrotok, nem is szóltok nekünk, és akkor mi is szálljunk be, na hát ezt nem. És egyébként Irán maga is bejelentette Khamenei, hogy Irán nem. Most ez, hogy Irán hogy támogatta, vagy támogatja a Hamászt, az egy fluktuáló kérdés. Tehát először is ugye az iráni iszlám forradalom 1979 óta az a hivatalos iráni álláspont, hogy nem ismerjük el Izrael államot. De azután körülbelül egy olyan 15 évvel később jött egy olyan bejelentés, hogy nem ismerjük el, de ráhagyjuk a palesztinokra, mi nem avatkozunk bele. Tehát nem fogjuk Izraelt megtámadni, semmi ilyesmi, rábízzuk a palesztinokra. Nagyon érdekes, hogy voltak olyan évek, amikor Irán nem támogatta a Hamászt. Aztán voltak olyan évek, amikor az volt, hogy a meghalt harcosok családjainak humanitárius alapon, bla bla. És azután azt is tudjuk, hogy az utóbbi évek, évtizedekben volt anyagi támogatás, fegyvertámogatás, technológia, kiképzés, ilyesmi támogatás. De igazából, hogy ez is mennyire volt folytonos, hogy ez pontosan mikor, mennyiből és miből állt, hát ezt katonai szakértők talán tudják. Onnan tudjuk, hogy volt fegyverszállítás, hogy volt olyan hajó, amit elfogtak, és akkor tudjuk, hogy van. De hát, hogy mi ment át, vagy egyébként, hogy azt nehezebb követni.
És tényleg utolsó kérdés, mert egy perc múlva letelik az időnk, és nem akarunk visszaélni az idejével. Azért mégis röviden ugye említette, hogy nem lesz, valószínűleg nem lesz palesztin állam, vagy önálló palesztin állam, azért így fogalmazott, akkor mi lesz? Tehát mi lesz ennek a területnek a sorsa, mi lesz Izraellel, mi lesz a palesztinokkal, ön mit valószínűsít akár egy-két éven belül? Tudom, egy nehéz kérdés, de mégis mi várható?
Hát azon túlmenően, hogy Izrael állam mindenképpen marad, tehát ez nem is kérdés, azon túlmenően fogalmam sincs. Tehát azt gondolom, hogy a palesztin kérdés most visszakerült a nemzetközi napirendre, nem csak az arab országoknál, nem csak a világ, a Global South-nál, ne felejtsük el, egész Afrika velük van Latin-Amerika és Közép-Amerika, velük van Dél-Kelet-Ázsia, szóval azért ne felejtsük el, hogy itt nagyon sok nem arab ország is támogatná a dolgot, sőt, hát tudjuk, hogy most már Európai Uniós tagállamok között is többen vannak, akik arról beszélnek, hát már a briteknél is fölmerült, hogy el kellene ismerni a palesztin államot. Ugye mi magyarok kicsit jobban állunk ebben a kérdésben, ha mondhatom ezt így, mert még a szovjet időszakban a szocialista országok elismerték a palesztin állam kikiáltását. Ugye Arafat a 80-as években Tunéziából kikiáltotta a palesztin államot, ami ugye egy politikai fogalom, mert nincs terület. Tehát nem tudom. És szerintem ember nincs, aki meg tudja mondani, hogy mi lesz ennek a megoldása, hiszen sem Izrael nem adhatja föl azt a törekvését, hogy a folyó és a tenger között, sem a palesztinok nem adhatják föl, hát ők, őnekik talán, nem tudom, nem tudom, állampolgárságot nem kaphatnak 6 millióan, tehát palesztin államot nem, én nem látom azt a politikai környezetet, amiben létre lehetne hozni, és bár lehetne.
Jó, azt hiszem ennyi fért a mai műsorba. Igyekeztünk sok szempontból megvilágítani ezt a kérdést, pro és kontra, illetve ami szerintem fontos volt legalább ennyire, hogy egy kicsit az egésznek a hátterébe is bevezettük az olvasókat, ami, illetve nézőket, ami talán így a hírfolyamba a napi szinten elsikkör, úgyhogy én megköszönöm N. Rózsa Erzsébetnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, jöjjön máskor is, nagyon sok
Köszönöm szépen
érdekes
is.
dolgot hallottunk, és megköszönöm a nézőknek, illetve a hallgatóknak is a figyelmet, tartsanak legközelebb is velünk, 2 hét múlva is lesz Klasszis Klub, a viszontlátásra.